Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat. A következő percekben két témával várom önöket. Először annak apropóján, hogy jövőre megváltozik az igényelhető állami támogatások rendszere, arról kérdezem a szakértőt, hogy a gyermekvállalást és ingatlanvásárlást tervező házaspárok hozhatnak-e idén extra keresletet a lakáspiacra, ezt követően pedig a hatékony irodaüzemeltetés felértékelődéséről lesz szó. Kérem, tartsanak velem!
Ingatlan üzlet.
És akkor a vonalban van Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Jelentősen változik jövőre az igényelhető állami támogatások rendszer, és ez különösen az ilyen családtámogatásokra vonatkozik. Ugye talán a legfájdalmasabb a fővárosban élő fiatalok számára az, hogy a városi csok az megszűnik, illetve valami mást ígértek helyette, de annak még a körvonala is látszanak. A piacon már látszik-e valamiféle reakció arra, hogy a fiatalok miben gondolkodnak most Budapesten?
Egyelőre még nagy a bizonytalanság. Egy viszont biztos, hogy ha megszűnik 2024-től a nagyvárosokban, így a fővárosban is elérhető csok támogatás, az sokakat arra ösztönözhet, hogy a még elérhető kedvezményeket és az azokhoz kapcsolódó járulékos támogatásokat igénybe vegyék. Itt leginkább azok a családok lehetnek érintve, ahol a házaspárok hölgytagja 30-as éveig tapossa, tehát 40 évnél fiatalabb, és csak pár év múlva terveznek gyermeket, mert bár van egy átmeneti szabály, ami a babaváró hitel igénylésére vonatkozhat 2024. január 1-től december 31-ig, ennek következtében, aki orvosi igazolást tud hozni arról, hogy várandós, még igényelheti a babaváró kölcsönt, viszont ezt követően már a 30 és 40 év közötti korosztályba tartozó hölgytaggal rendelkező házaspárok is kiesnek a babaváró támogatás kedvezményezettjei körül, és csak a 30 évnél fiatalabb nőtaggal rendelkező házaspárok igényelhetik ezt. Ez azzal a következménnyel járhat, hogy a 30-as házaspárok közül sokan dönthetnek úgy, hogy előre hozzák azt a ingatlan vásárlást, amit későbbre terveztek, és a csok igényléssel együtt, ami például egy használt lakás esetén, egy gyermek esetén 600 000 forint, két gyermek esetén pedig csak 1,3 millió forintot jelent, ez önmagában még nem egy számottevő összeg, viszont hogyha például hozzáveszünk azt, hogy két gyermeknél már igényelhető a 10 millió forintos, 3%-os fix kamatozású államilag támogatott csokhitel, vagy a megvásárolt ingatlan értékétől függetlenül érvényesíthető a teljes illetékmentesség csokigényléssel együtt, vagy új lakásvásárlásnál a lakásáfát az állam fizeti, ami az ingatlan értékének a nettó értékre számolt 5%-ot veszi ki, akkor ezzel együtt ez már több millió forintos támogatás jelent, aminek csak egy része a 600 ezer vagy 1,3 millió forintos csok támogatás.
Mert egyébként a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a vásárlói kör már nem nagyon engedhet meg magának Budapesten új lakást?
Azt látjuk a csokigénylések adataiból, hogy mind a használt, mind az új lakás igénylések száma csökkent, legalábbis ami a csok igényléseket illeti. A használt lakáson a visszaesés körülbelül 50-60%-os lehetett, az új lakások iránt viszont 75-80%-kal csökkent a csokigénylések száma, ami jelentősnek mondható, tehát az biztos, hogy az új lakás vásárlók számára, hogyha még ez az áfa visszatérítés, ami az ingatlan értékétől függően akár több millió forint is lehet, kiesik a rendszerből, akkor még nehezebb lesz a gyermeket nevelő vagy gyermeket tervező családoknak új lakást vásárolni.
Ezek a szabályváltozások egyébként mennyire terhelhetik tovább az agglomerációt, vagy a tágabban vett agglomerációt? Ugye már így is az agglomerációs települések polgármesterei egymás után egyrészt húzzák be a vészféket, és jelentenek be építkezési tilalmat, mások pedig fontolgatják, illetve azt kommunikálják, hogy megtelni látszik a település, nagyon sok település már élhetetlenné válik, és pont ami miatt neki kiköltözött, már az nem tud megvalósulni. Szóval, hogy ha még vidékre mindig támogatotta az új építés, akkor lehet, hogy ez tovább terheli majd a vidéket?
Igen, ez egyértelműen megfigyelhető a lakáspiacon, hogy a lokáció tekintetében kompromisszumot tudnak kötni a következő ingatlanokat kereső családok. Ebből a szempontból segítségünkre lehetnek az adatok. Az ingatlan.com-on elérhető az a hitelintéző funkció, amivel a keresők nagyon sok adatot meg tudnak adni magukról, és ez kikalkulálja számukra, hogy meg tudják-e vásárolni az adott ingatlant vagy sem. És ezeknek az érdeklődőknek a viselkedéséből nagyon sokféle mintázat kirajzolódik, így például azok a 30-as házaspárok, akik csok vagy babaváró iránt érdeklődnek, döntő többségükben, tehát kétharmaduk valamilyen kertes házban gondolkodik, ezek iránt érdeklődnek, itt lehet szó ikerház, sorház vagy családi házról is, és csak egyharmaduk az, aki társasházi lakásban költözne. Amúgy egyébként a piac még nem rugaszkodott el a magasabb keresleti szint irányába a 30-as korosztály részéről, mert csak 16%-uk az, akik már kiszemelték a megvásárolni tervezett ingatlant, 47%-uk jelenleg is aktívan keresi, és a fennmaradó 36%-uk pedig még csak álmodozik az új otthonáról. Valószínűleg ők lehetnek azok, akik előre fogják hozni az adásvételeket. És hogyha már említetted az agglomerációs településeket, akkor szintén érdekes az a kép, ami körvonalazódik az adatok alapján, mert hogy Budapesten belül a Budapest 14., 13. és 3. kerületében található azoknak az ingatlanoknak a jelentős része, ami iránt ezek a 30-as állami támogatás iránt érdeklődő házaspárok érdeklődnek, viszont a fővároson kívül, mi keresletet tekintve, Érd és Dunakeszi a két lista vezető, és ugye a kérdésedben is felfedezni véltem azt az utalást, hogy Érden pont a napokban hirdette ki változtatási tilalmat, ami azt jelenti, hogy nemhogy társasházat, de még egy családi ház építésére sem kaphatnak használatbavételi engedélyt a tulajdonosok, tehát ez a változtatási tilalom egyfajta atombombaként is értékelhető az építkezések szempontjából. Tehát látszik, hogy ezek a támogatás iránt fogékony családok egy jelentős része, legalábbis azok, akik nem tudnak, vagy nem szeretnének horror összegeket kifizetni, például családi házakért, vagy ikerházakért, az agglomerációba költözne. Egyébként ez a számokból is egyértelműen látszik, mert az érintettek kicsivel több mint negyede, 27%-a az 20 és 40 millió forint közötti ingatlanok iránt érdeklődik, a 26%-uk pedig a 40-60 milliós kategóriában keresgél, és 100 millió forint fölött pedig csak az érintett családok 8%-a érdeklődik eladó lakások vagy házak iránt. Tehát látszik, hogy ez egy meglehetősen árérzékeny réteg a vásárlóknak ez a köre.
És tulajdonképpen az ingatlan piacon lezajlott változások itt az utóbbi két évben, ugye, amelyek hát nem szemlélhetőek függetlenül a finanszírozás megnehezülésétől, illetve a gazdasági bizonytalanságtól, de ez mit vetít előre, milyen árakkal kalkulálhatnak ezek a családok, és hol tudnak egyáltalán lakáshoz jutni? Vagy akár aki lakásba akar menni, annak még Budapesten is van mit keresgélnie.
Nagyon érdekes lesz a következő fél év ebből a szempontból, mert azok, akik szeretnék kihasználni a nagyvárosokban elérhető támogatásokat, azok túlnyomó többségében el is adják a meglévő ingatlanukat, mert Magyarországon az emberek 90%-a saját tulajdonú ingatlanban lakik. Ez pedig ahhoz vezethet, hogy bár nőni fog a kereslet az eladott ingatlanuk iránt, az árak valószínűleg egyre nagyobb ütemben fognak csökkenni, pontosan azért, mert az eladókat szorítja az idő. Tehát a következő fél évben kell lezavarni az eladó ingatlanok értékesítését és a következő otthon megvásárlását. Egy olyan piacon, ahol amúgy nem sok most a vevő, tehát itt az első számú eszköz az az áraknak a csökkentése lesz.
Az elmúlt percekben Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották.
Ingatlan üzlet.
Most pedig arról lesz szó, hogy a nehezülő gazdasági környezetben élesedik a verseny az irodapiacon. A Newmark VLK Hungary ügyvezetője elmondta, hogy a magas energiaárak miatt sok épületben az egy négyzetméterre jutó üzemeltetési költség fontosabb mutatóvá vált manapság, mint a bérleti díj. Így a bérlők megszerzése és megtartása szempontjából a költséghatékony üzemeltetés kulcsfontosságúvá vált. A részletekről Kalaus Waltert kérdeztem. Azt már szinte unalomig ismételgetjük, hogy egyre nehezedik a gazdasági környezet, egyre nehezebb környezetben, egyre nagyobb kihívásokkal küzdenek a vállalkozások. Ez mennyire jelent meg, vagy megjelente már az irodaházak üresedési rátájában, az üresedési mutatóban?
A gazdaság nehéz időszakának nyilván mindig is egy tükre az, hogy mi történik az irodapiacon. Én úgy gondolom, hogy az irodapiacon sem könnyű időszakot élünk, tele megpróbáltatásokkal és tele nehézséggel. Növekszik az üresedési ráta, de én még mindig azt mondom, hogy a jelenlegi 11-12% közötti üresedési ráta az még mindig olyan nagyon nagy aggodalomra nem ad okot. Ez még egy egészséges piac, de tény is való, hogy az elmúlt 1-2 évben fölfele kúszott ez a mutató.
És elsősorban hol nőtt ez a mutató, vagy milyen típusú irodákban lehet tapasztalni? Gondolom a csúcshelyeken, a legjobb helyeken lévő új irodaházakban nem annyira jellemző.
Igen, hát a statisztika, ez egy veszélyes dolog, már ha csak a statisztikát nézem, akkor azt mondom, hogy a jelenlegi átlagos 11,3%-os üresedési ráta, ami a 2022-es negyedik negyedév végén mért adat, és hogyha ezt lebontjuk a piacokra, akkor a legalacsonyabb üresedési ráta Észak-Budán van, az 4,1%, és a legmagasabb pedig az agglomerációban, az pedig 31,8%. Ez így önmagában azért egy kicsit veszélyes, én azt mondanám, hogy ha megnézzük azokat a főbb a piacokat, például a Váci úti irodanegyed, Dél-Buda, Dél-Pest központi rész, ezeket érdemes azért figyelni, hiszen az irodaépületeknek a nagyon nagy része itt van. Például a Váci úti negyedben van, megközelíti a 30%-ot az összirodához képest az egész irodaállomány. Itt azért ez egy nagyon jó mutató, hogy mi történik. A Váci úton is irodaháza válogatja, azért az új irodaházak mindent megtesznek azért, hogy oda csábítsák a bérlőket, de nagyságrendileg itt is ilyen 10% körül van az üresedés, ami nyilván azért egy meghatározó dolog, hiszen azért a fejlesztéseknek egy jelentős részét itt látjuk a Váci úton és Dél-Budán, bár tény is való, hogy a pesti részek, a Dél-Pest, a CBD, tehát a központi részek is azért erőteljesen zárkoznak föl, de a Váci út az mindig egy meghatározó mutatója az egész budapesti irodapiacnak.
És ugye említette, hogy mindenféle kedvezményeket adnak az új irodaházak az új bérlőknek, de vajon a költözési kedv az hogy alakul, mennyire költöznek ilyen bizonytalan helyzetben a cégek?
Mint minden bizonytalan helyzetben a cégek a biztosat keresik, a stabilitást keresik, és jelentősen alábbhagyott azért a költözési kedv. Ennek sok összetevője van, az egyik nyilvánvalóan, amit az előbb említettem, hogy ilyenkor, amikor egy bizonytalan időszak elé nézzük, akkor mindenki szereti ki szórni az életéből azokat a bizonytalanságokat, ami egy esetleges költözéssel felléphet. Még akkor is, amikor tudjuk, hogy a jelenleg irodaház, ahol a cég irodát bérel, az nem a legjobb, vagy van annál jobb, úgymond. Tudjuk azt, ez egy kiszámítható, ismerjük, tudjuk, nem akarjuk feladni, tehát inkább itt szeretnénk tovább egy évre, két évre, három évre meghosszabbított szerződés keretén belül maradni. Ugye az új irodaházak jelentősen megcsapannak, tehát új építési irodaház a következő 1-2-3 évben nagyon-nagyon kevés lesz, hiszen nem indulnak új fejlesztések ebbe a bizonytalan időbe. Tehát az elmúlt években, amit láttunk, nagy költözési kedv az jelentősen alábbhagyott, és mindenki inkább a biztosra, mindenki inkább megnézi azt, hogy milyen körülmények között tud maradni. Természetesen ennek ellenére a fejlesztők azért az új irodaházakba próbálják csalogatni a bérlőket, és óriási kedvezményeket ajánlanak, hogyha valaki mégis hajlandó költözni. Viszont ugyanezt teszik a jelenleg bérbeadók is, hiszen ők pedig ott szeretnék tartani a bérlőket, szeretnének meggyőződni arról, hogy valóban nem költöznek el a bérlők. Tehát egy picit azt mondom, hogy most megint egy bérlői piac van, és a bérlők nagyon jó kondíciókat és nagyon jelentős kedvezményeket tudnak elérni, akár maradnak az irodaépületbe, akár egy irodaépületbe költöznek.
Ezek szerint, ha valaki abban gondolkodott, hogy a következő 1-2 évben érdemes lenne új irodaházba költözni, az akár most meg is ejthetné ezt, mert most nagyobb kedvezményt tud kicsikarni akár, legalábbis azok alapján, amit mondott. És hát ha arra számítunk, hogy a következő néhány évben nem lesz új termék a piacon, akkor pont időben lépett, mert most még van.
Igen, ezt akartam mondani, hogy aki új irodaházba szeretne költözni, azt most még megteheti, már azért most van egy pár irodaház, ami újonnan épülésbe lehet költözni. Ebben azért már nem vagyok annyira biztos, hogy jövőre vagy 2 év múlva is lesz olyan új irodaház, ahol be lehet költözni, hiszen a jelenleg építés alatt álló fejlesztések megtöltésére óriási erők irányulnak a fejlesztők részéről, és hogy az előbb említettem, mindent megtesznek annak érdekében, hogy oda csábítsák a bérlőket.
Ugye az elmúlt években volt egy nagyon kedvelt csábító ajánlat, vagy egy olyan plusz lehetőség, amivel a bérbeadók éltek, ez az úgynevezett fit-out hozzájárulás, ami egy új épületnél tulajdonképpen nem is egy nagy történet, mert ha időben kínálják, akkor az utolsó ütemet azt úgy lehet indítani, hogy már a bérlő arculatához igazítják. Ezzel most mi a helyzet? Mennyire élnek ezzel még? Mert ugye ennek a költségei is jelentősen nőttek.
Igen, hát az építőiparban is jelentős költségnövekedés volt tapasztalható az elmúlt időben. Nyilván egy iroda kialakítás az építőiparra alapszik, és azért itt is látjuk ezeket a költségeket. Amíg egy pár évvel ezelőtt 400-500 euróból, esetleg 600 euróból már egy nagyon szép irodát lehetett kialakítani, most azért ugyanez a költség, ez 1000 euró környékén mozog. Tehát azok az irodák, amik például egy évirodája verseny kategóriába szeretnének indulni, azok szinte kivétel nélkül mind 1000 euró per négyzetméter kialakítási költségen lettek, vagy e fölötti költségen lettek kialakítva. Ennyit azért nagyon sok bérbeadó nem ad. Tehát azt látjuk, hogy felmentek az árak, felmentek a hozzájárulások, amit ki lehet harcolni egy bérbeadótól, de egyre több bérbeadó szeretné, hogyha a bérlő is részt venne ebben a költségtételben. Tehát azért az nem egy ördögtől való dolog, amikor a bérlőnek is 100-200-300 euró per négyzetméter költségig, vagy költséghatárig részt kell venni az iroda kialakításában.
Nagyon fogy az időnk, de van itt egy nagyon fontos kérdés. Azt gondolom, hogy ezzel is lehetett volna akár kezdeni is. Energiaköltségek. Ugye az elmúlt időszakban ezek kegyetlen módon elszálltak, különösen tavaly volt ez jellemző. Most, hogyha az ember mondjuk a gázárakat nézi, vagy általában így a különböző energiatőzsdéken körülnéz, az árak most normalizálódtak, de hát ez még nem csorgott le a felhasználói szintre, vagy nem mindenki tudja elérni a mostani kedvező árakat. Mi a helyzet az irodaházak esetében, az üzemeltetők mennyire tudják már érvényesíteni ezeket a kedvező árakat a saját díjaikban, vagy ők a hosszú távú szerződéseik miatt most a nagyon drága gázárat, illetve áramárat számlázzák tovább?
Nagyon eltérő a helyzet, és igazad van, hogy ez most a legkritikusabb része egy irodabérleti szerződésnek. Kis túlzással már nem is igazából a bérleti díjra koncentrálunk, hanem az üzemeltetési költségre. Ugye amíg mondjuk a COVID előtti időszakig, vagy tavaly nyárig mondjuk egy alkategóriás irodaépületnek 4 euró per négyzetméter per hó körül volt az üzemeltetési költsége, most azt látjuk, hogy szinte 8 euró alatt nincsen. De látunk 10-12-13 eurós üzemeltetési költségeket is, ami azt jelenti, hogy majdhogy nem egy bérleti díj szintre kerültek az üzemeltetési költsége, úgyhogy óriási figyelmet kapnak. Nagyon nagy a szórás, attól függően, hogy kinek, mikor, milyen kondícióval sikerült esetleg gáz és elektromos energia szerződést aláírni és megszerezni. Nagyon nagy figyelmet kaptak az üzemeltetési költségek, és a 3-4 eurós üzemeltetési költségtől egészen a 10-11-12 eurós üzemeltetési költség szinte mindent lehet látni a piacon. Az más kérdés, hogy nagyon nehéz elhinni, hogy van még olyan épület, aki 3-4 eurón tud üzemeltetni, de ezt mondják a bizonyos tulajdonosok, és sajnálatos módon van olyan épület, és nem is biztos, hogy egy régi épület, és nem is biztos, hogy rossz épület, aki 8-10 euró per négyzetméter üzemeltetési költséget kell, hogy felszámoljon a bérlőknek. Ez egy óriási nagy emelkedés összköltségben is, és hogyha ehhez még hozzáveszem azt, hogy milyen inflációt élünk át ebben a pillanatban, akkor azt nézzük, hogy az összköltség, és ebbe beleszámolom az iroda bérleti díjat, beleszámolom az üzemeltetési költséget, közműfogyasztást, az nem ritka, hogy 30-40-50%-os összköltségemelkedést okoz a bérlőknek.
Akkor a jövőre nézve milyen piaci mozgásokat prognosztizál? A legújabb irodák fognak még jobban fölértékelődni, mert hogy alacsony költségen üzemelnek, vagy ez se biztos, ahogy az imént mondta, hogy ott igazán olcsó az üzemeltetés, és mi lesz a B-kategóriás irodákkal, illetve az A-kategóriából éppen kiesni látszó 15-20 éves épületekkel?
Nagy valószínűséggel azt várjuk a következő 1-2-3 évben, hogy a fejlesztési kedv alább hagy. Nagyon kevés új irodaépület fejlesztését prognosztizáljuk, hogy elindulna, főleg spekulatív alapon. A fejlesztőknek a tevékenysége is egy kicsit meg fog változni. Nagy mértékben a meglévő irodaházak korszerűsítését tűzik ki célul, amit én úgy gondolom, hogy hosszú távon a szakmának előnyére is válhat, hiszen azok az épületek, legyen az egy régebbi A-kategóriás épület, vagy legyen egy B-kategóriás épület, ami esetleg nagyon jó helyen van, mert ugye az ingatlan szakmában lokáció, lokáció, lokáció az még mindig egy nagyon aktuális mondás, hogy egy épület jó helyen van, és azt érdemes felújítani, én úgy gondolom, hogy ez sokat virágzását fogja élni az ingatlan piacon, és mindenféleképpen a fejlesztőknek a fő tevékenysége az lesz, hogy a kicsit lesajnált, kicsit elhanyagolt, kicsit elfelejtett régebbi A kategóriás vagy B kategóriás ingatlanokat újra elővesszük, és felújítjuk, és korszerűsítjük, és én nagyon bízom benne, hogy ez is egy ilyen trendi vagy menő dolog lesz, hogy egy felújított B kategóriás épületbe, amiből esetleg A kategóriás tudnak varázsolni a fejlesztők, azok is népszerűek lesznek a bérlők körében.
Az elmúlt percekben Kalaus Waltert, a Nyomár KLK Hungary ügyvezetőjét hallották.
Ingatlan üzlet.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ingatlan üzlettel legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Addig is hallgassák rádiónkat, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.